Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.
Jézus, Isten fia, akiben az Istenség teljessége lakozik. Te hívod a megkeresztelteket, hogy evezzenek a mélyre, bejárva az élet szentség útját. Szítsd fel a fiatalok szívében a vágyat, hogy a te szereteted hatalmának a tanúi legyenek a mai világban. Töltsd be őket a lelki erősség és a jó tanács ajándékával, hogy képesek legyenek az önmagukra és hivatásukra vonatkozó teljes igazság felismerésére. Második János Pál imádságának soraival köszöntöm Önöket. A szerkesztőt Fodor Endrét hallják.
Egy aktuális témán elmélkedünk majd. Az internet használatról beszélgettem István atyával.
Egy kicsit ugye az ügyeletes lelki ismeret szerepét próbálom betölteni, hisz elmondom a veszélyeit, elmondom ugye az előnyeit is, és az emberek lelkére, illetve az ő belátásukra bízom, hogy ezzel gyakorlatilag mit kezdenek.
Ezúttal is felolvassuk Nádasi Alfonsz hadinapló című kötetének egy részletét.
Sajnos szaporodnak a nemi erőszakoskodások, a kamrafeltörések, a lopások. Ma is ide üzent a vezérkari iroda, hogy menjek be hozzájuk. Átbaktattam a megadott házba. Alig volt valaki ébren. Nagy nehezen értettünk szót.
Tartalmas perceket kívánok.
Utazásaim tapasztalata, sokan a mobiltelefonjukba bújnak. Megszűnik körülöttük a világ, egy virtuális térben, talán virtuális személyként élik mindennapjaikat. Az internet használatról lesz szó István atyával folytatott beszélgetésemben. Megoszlanak a vélemények, akár éppen a katonák véleménye is arról, hogy ez a digitális élettér, az online világ, az mennyiben szolgálja a mi, az emberek mindennapjait, és mennyiben hátráltatják és jelentenek veszélyt a következő napjaikra, vagy éppen az életükre. A mérleg nyelve melyik oldalra billen?
Fogalmazhatunk úgy, hogy egyik felé se.
Rácz István tábori lelkész.
Inkább ugye szoktuk mondani, hogy egy kicsit ugye az ügyeletes lelki ismeret szerepét próbálom betölteni, hisz elmondom a veszélyeit, elmondom ugye az előnyeit is, és az emberek lelkére, illetve az ő belátásukra bízom, hogy ezzel gyakorlatilag mit kezdenek, illetve hogy ezt hogyan használják tényleg jóra, avagy fölismerik magukban esetleg azt a már első lépcsőre való lépésüket, ami már nem a jó irányba visz. Az egyik kedves barátom gondolata elmondta a Facebook használatról, ő is aktív Facebook használó egyébként, hogy valahogy sokkal könnyebben leírja a véleményét írásban, mint azt közli akár telefonon, akár személyesen, alapjában a Facebook használatnál, sokkal könnyebben és sokkal őszintébben írjuk le gyakorlatilag ugye a véleményünket. Könnyebben veszük a bátorságot, ugye, hogy elmondjuk őszintén, ami a szívünkben van. És ugye ezt azért mi is tapasztaljuk, hisz hogyha te is megírod a Facebookot, akár vagy katonák, olvasók, hallgatók is megnyitják a Facebookot, akkor automatikusan találkozunk ugye egy olyannal, hogy ahogy végig gördítjük, ezzel egyetértünk, ezzel nem, és ugye már automatikusan viszket az ujjunk azért, hogy ha valaki esetleg beleszólt és nem értünk egyet, akkor már rögtön pötyögnénk is be, hogy hát ezzel azért nem értek egyet, mert ilyen különböző fogalmazunk úgy, hogy nem tetszésünknek is, akár néha durván is hangot tudunk adni.
Most nagyon egyszerű lesz a feladat, mert hiszen téged kérdezlek arról, Atya, hogy te hogyan használod a Facebookot, a közösségi oldalt?
Én ugye inkább, és megint csak egy őszinte vallomással tartozom, hisz annó ugye az alavári gyerektáborosok voltak azok, akiknél mi először beleléptünk ugye az IVIV kapcsán, ez itt a reklám helye, az IVIV kapcsán ebbe, mert ugye ott találkoztunk mi is, én legalábbis tábori lelkészként először az ilyen közösségi médiával, ami ugye a kapcsolattartás alkalmas, és rögtön kérdezték, hogy fölvehetnek-e esetleg, vagy megjelölhetnek-e barátként IVIV-en, majd aztán ugye későbben ugyanígy a Facebookkal is a gyerekek kapcsán kerültem bele, aztán ahogy szélesedett ugye a baráti kör, egyre inkább kimondottan inkább a kapcsolattartásra, nem is kimondottan a tájékozódásra szolgál az én számomra a Facebook, hisz tényleg nem egyszer jártam úgy, hogy valakit megkeresni sokkal egyszerűbb volt a Facebookon, mint ugye nem elmentve a számát végigpörgetni az egész hívás listát, és ráírni egyszerűen a Facebookon.
Na akkor itt egy kicsit bontsuk ezt ki, mert hiszen ez egyszerű kapcsolattartásnak is megvannak a veszélyei, gondolok itt arra, hogy téged, hogyha éppen gyerekek keresnek, de nem muszáj gyerekekről, fiatalokról beszélni, hanem akár éppen a katonákról, lehet, hogy akár most mondok lehetőségeket, más hangot üt meg, más hangot merészel meg alkalmazni akár a közösségi oldalon, mint személyesen, vagy olyan tartalmakat próbál megosztani veled, ami talán neked nem tetsző, vagy mondok egy újabbat, olyan tartalmakat oszt meg magáról, ami benned ellenérzéseket vált ki, és hát te magad sem tudsz azzal mit kezdeni, hogy hogyan viszonyulj ehhez.
Ugye a közösségi médiához sajnos hozzátartozik olyanoknak a bejelölése is esetleg, akikhez semmilyen közünk nincs. Tehát ugye visszapörgetve az éveket az ember fejében, nem is találkoztam, nem is kötöttem ismeretséget gyakorlatilag ilyen emberrel, mégis bejelöl, mégis megteszi azt, hogy bejelöl ismerősként a Facebookon. Én az ilyeneknél egyszerű gyakorlati dolog, várakoztatni szoktam, addig, amíg esetleg rá nem jövök, hogy talán tényleg én tévedtem, vagy addig még meg nem unja. Amikor pedig ugye ilyen tartalmakkal találkozik az ember, akkor azért a keresztényi gondolat az, ami az emberben először meg kell számomra, hogy fogalmazódjon. Tehát, hogy ugye Szentírás fogalmaz úgy, ha jól emlékszem, akkor Szentpánnál fogalmazódik úgy meg a Szentírásban, hogy először figyelmeztesd magad, majd ugye utána figyelmeztesd taruk előtt, és ugye a legvégén vidd őt a fő tanács elé. Ez az elv szerintem itt is természetesen, hogy alkalmazhatónak kell, hogy legyen. Ugye, hogy először megpróbálom barátságosan figyelmeztetni, majd ugye elmehet odáig a számomra is, hogy az én személyes ismerőseim közül úgy döntök, hogy letiltom, tehát törlöm az ismerőseim közül, bár erre még nem volt példa, tehát idáig még nem jutott el senki, és természetesen szorítkozni kell arra, hogy ne a szemét lássam, és itt most tessék jól érteni, ne a személlyel azonosítsam az ő véleményét, hanem konkrétan korlátozódjak arra a megszólalására, vagy annak a megszólalás mögötti objektív tényre, és azzal kapcsolatban fejtsem ki a véleményemet, és ne menjek át a személyeskedésbe.
Atya, szerinted a keresztény erkölcs mit tesz lehetővé? Maradjunk még mindig a személyes tartalmaknak a megjelenítésénél, vagy éppen azoknál a kapcsolatteremtéseknél, amikor személyes tartalmat közvetítenek feléd. Te hogyan gondolkodsz ezekről?
Ugye természetesen vannak különböző olyan, most fogalmazunk úgy, hogy sem pornográf, sem pedig pletyka tartalmak, amelyek szerintem abszolút nem a Facebooknak, vagy ugye a nyilvános médiának a színtere. Épp a minap kerestek meg szintén egy cikkel, amelyben hasonló kérdés volt. Olyanra már volt tapasztalatom, amikor a személyes megkeresés, vagy fogalmazhatunk így, hogy probléma jelzés, az megtörtént ugye a Facebookon, atya keresni foglak, a családban van probléma, de ugye itt általában lezárult, és utána egy személyes megkeresésbe ment át. Ugye ez az, amit telefonon úgy szoktunk, hogy majd bővebben személyesen elmondom, mert nem telefontéma. Ugyanígy itt is igaz, hogy vannak olyan dolgok, amik nem Facebook téma, még akkor is, hogyha ugye megvan a személyes üzenetküldésnek, vagy az üzenet, privát üzenetküldésnek a lehetősége, akkor is érdemes élni a gyanúperrel, tehát nem biztos, hogy ott kell mindent leírni. Ugye az előadásomban is van egy olyan pont, ami ezt egy picit taglalja, hogy ki mit oszt meg magából, és ugye itt is lehet a függőségnek a különböző jeleit tetten érni, tehát amikor már a másik számára lényegtelen információval rendelkező tartalmakat osztok meg magamról. Tehát ez a jó tettem, jó volt a reggelem, jól esett a kávé, vagy esetleg netalántán milyen fáradt és hogyan mind vagyok. Ugye, ha ezt az ember egy mondatba esetleg mókás vagy vicces mondatba teszi meg egy vicces képnek a mellékelésével, azon jól derülünk, de amikor már egy másfél bekezdéses monológban teszi ugyanezt, akkor azért már az unalmas, és általában az ember ilyenkor természetesen át is pörgeti. De sajnos tetten érhető, mondjuk főleg tőlünk nyugatabbra lévő országokban, ahol legalábbis ahogy a cikknek az írónője, amit alapul vettem, vagy amit fölhasználtam. Ott például nem egyszer, ugye, tetten érhető az is, hogy családanyák vagy idősebb, már kapcsolatban lévő hölgyek gyakorlatilag teljesen mást osztanak meg magukról, tehát nem valós tartalmakat, és ugye ezzel aztán veszélybe sodorják természetesen nem csak saját magukat, hanem azt is, akivel kapcsolatot próbálnak létesíteni, hisz, ugye, bárhol interneten megtalálható egy fiatalabb hölgynek a képe, az bemetszeni a nem valós névvel, és már kapásból meg is van egy olyan profil, ami gyakorlatilag egy valós személy van mögötte, de teljesen más.
Hadi naplók Nádasi Alfonz tollából. A kötet egy részletét ezúttal is Bőzsöny Ferenc tolmácsolja önöknek.
Vigasztalanul esik. Pihenünk, tisztálkodunk. Ilyenkor derül ki, hogy milyen fáradt mindenki. Ahogy letesszük a fejünket, már is húzzuk a medvebért. Tudjuk, hogy helytelenül gondolkodunk, amikor örülünk a pihenőnek. Mégis az egy helyben maradás jobban leköt bennünket, mint az, hogy mi lesz a sorsunk. Nekünk még királyi dolgunk van, sok szakasszal szemben. Tetvesednek, és zsúfoltan helyezkednek el. Nem tudnak eléggé mosni fertőtlenítéssel, meg szó sem lehet. Hiába kértem ezt a szerencsétlent, hogy hagyjuk itt az utolsó percig a fertőtlenítőt, de nem, és nem hagyta. Egyre több és több helyről jelentenek tetveket. Itt a lakosság sem olyan, jaj, de örülök hangulatú velünk szemben. Sajnos szaporodnak a nemi erőszakoskodások, a kamrafeltörések, a lopások. Ma is ide üzent a vezérkari iroda, hogy menjek be hozzájuk. Átbaktattam a megadott házba. Alig volt valaki ébren. Nagy nehezen értettünk szót. Légy szíves, páter, elmenni az alakulatokhoz, és ahogy eddig is szoktad, beszélj a lelkükre. Magyarázd meg nekik, milyen szégyenletes mindnyájunkra, ha ilyeneket jelentenek róluk. Hallgattam aztán valami suta arcfintorral, és még sután csodálkozó gesztussal magamban. Szó nélkül próbáltam megfogalmazni a feleletemet. Azt akartam, értsék meg, milyen nehéz ez. Mégpedig azért, mert ők adják a legrosszabb példát. De úgy látszik, ez a habozásom félreértést keltett. Ebben a pillanatban belépett egy őrnagy. Korábban sohasem láttam. Néhány percig némán hallgatta a bentlevők szavait, aztán, mint egy megoldásnak, hegykén odavágta. Ne papra bízzatok ilyet, az csak kegyeskedni tud. Mondjátok meg parancsban, hogy felkoncoljuk, ha valakit tetten érünk. Na, erre én is előjöttem az abrával. Őrnagy úr, úgy látszik, ön szerint is azt jelenti a plégallér, hogy megfellebbezhetetlen igazság csak a mögött lehet. Eddig jó magam is átéltem néhány olyan kemény szócsatát törzstiszttel, ahol a végső bizonyíték az ő részéről az volt, lelkész úr, vigyázz! Hát büszkén mondhatom, hogy eddig még sohasem álltam ilyen szóra vigyázva. És ha az őrnagy úr ezt vezényelné, most sem tenném meg. Már fenyegettek hadbírósággal, annak magam is örültem volna. De mondja meg az őrnagy úr, hány olyan törzstisztet koncoltak föl, aki ellopatta a szegény orosz-ukrán és lengyel paraszt utolsó csirkéjét, aki eltűrte, hogy tisztjei végiggázoljanak ártatlan leányokon, aki most is itt közöttünk lopott szőnyegen alszik. Mit mondjak a legénységnek, amikor mindenre hivatkozik? És egyedül a papnak meri nyíltan feltárni, mert nagyon jól tudja, hogy az a pap még sohasem csapta be. És az a pap eddig mindig vele volt tűzön vizen át. Igyekszem újra felismerni, hogy tovább is teljesíteni tudom hivatásomat, a másokért munkálkodást, a sebesültekkel, betegekkel való törődést. És nem utolsó sorban a mind jobban széthulló fegyelmi emberekben a lelket tartani. Mert ha ezt is elveszik, menthetetlen lesz a helyzetünk. Bocsánatot kértem magamban a jó Istentől, és újra neki láttam a munkának. Hírnök jöjj és fiekbe szól, hogy írhatunk haza. Hát ennek nagyon megerültem, hiszen az elmúlt 18 nap olyan volt, mintha legalábbis több hónapig tartó külön világban éltünk volna. Jó lesz újra együtt lenni szeretteimmel a távolból. Reggel lapot kaptam Ciprián atyától. Írja, hogy egy társunk elhagyta a rendet. Nem tudom, mi történt ezzel az Alamuszi fráterrel. Nekem eddig sem tetszett a képe. Mindig azt mondták nekem a kurzusban, hogy elfogult vagyok vele szemben. Egyáltalán nem szerettem, pedig diákkorunkban nagyon jóban voltunk. Aztán jött a sunyi tekintet, az álszemérmetesség, a tettetett visszavonultság. Azért sajnálom, nem ítélem el. Ő viszi az életét a vására, Isten áldja vezérelje, és térítse észre.
Köszönöm szépen, hogy hallgatták adásunkat, ismételjük majd műsorunkat, legközelebb újabb interjúkkal, riportokkal egy hét múlva jelentkezem. Megköszönöm a figyelmüket, Fodor Endrét hallották. Szent Patrik úti imádságával búcsúzom. Uram Jézus, járj előttem, ha lankadok, állj mögöttem, pajzsomként lebeg fölöttem, jobbról, balról segíts engem. Mindig téged keresselek, mindig találkozzam veled, minden léptemben szüntelen. Te, csak te jöjj szembe velem, te légy szavam a nyelvemen, más szavával te szólj nekem, minden egyes pillantásom mindenkiben téged lásson. Te légy utam az utamban, utam végén a jutalmam. Ámen.
Kedves hallgatóink, Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.